Pál apostol mondja, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 105. Zsoltárunk első versével magasztaljuk az Urat, Isten tiszteltünk kezdetén. 105. Zsoltárunkat keressük ki tehát, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Úristennek! Foglaljuk el helyünket, testvérek, énekeljük a megkezdett 105. Zsoltárunknak a második és a harmadik verseit. A második vers így kezdődik, néki végan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek. Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk ma is a Pál apostol életéről való sorozatunkat, ez már a 93. vasárnap, hogy Pál életét olvassuk. Az az ige hely, amelyet most már több vasárnapja olvasunk, ez az efézusi gyülekezettől való búcsúja Pálnak, és az elmúlt két vasárnap a vigyázás témáját jártuk körül. Ennek a vigyázásnak még ma is a témájánál maradunk. Hallgassuk az igét apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 20. fejezetből, a 28-as verstől olvasom a 32-es versig. Tehát mondom az igéjét, apostolok cselekedetei 20. rész, 28-astól a 32-es versig olvasom. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk Istenünk, megvallani neked, hogy itt a földi életben, ami szívünk olyan sokszor bizonyul büszkének, amikor van, aki figyelmeztessen, ha rosszat teszünk, ha van, aki éppen int, megfed bennünket, ami büszke szívünk sokszor ellenáll a jó tanácsnak is, nem vesszük figyelembe, hogy az intés a javunkra adatik, és bizony, ami szívünk büszkeségében megkeményedünk, és nem úgy cselekszünk, ahogy az intő tanította volna. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy amikor a Biblia szavát olvassuk, és te magad az élő Isten, a Biblia mondataiból intesz bennünket, ne bizonyuljon a mi szívünk büszkének. Meg ne keményedjünk a te intésedtől, hadd véssük a szívünkbe és eszünkbe, hogyha az Isten int bennünket, üdvösségünkre, javunkra teszi ezt. Bolondság lenne a részünkről, hogyha az Isten intését, tanácsát semmibe vennénk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az elmúlt 2 vasárnapon is arról tanítottál, hogy vigyázzunk. Vigyázzunk, hogyan élünk. Vigyázzunk a szívünkre, vigyázzunk a hitünkre, a lelki életünkre. Őrizkedjünk a bűntől és a sátán csapdáitól. Figyeljünk Jézus Krisztusra, ami megváltónkra, és őt kövessük. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sok-sok drága ige van, amelyet reánk hagytál a Bibliában, amely int, amely tanácsol, amely vezet. Ajándékozz meg ma is bennünket igéddel, tanácsoddal, ajándékozz meg ma is intéseddel, és azt, hogy megszívleljük, és aszerint cselekedjünk. Hadd bízzuk rád a gyülekezet betegjeit, szenvedőit, a kórházban levőkért is imádkozunk, könyörülj ő rajtuk. Segítsd fel őket, támogasd őket, adj nekik erőt, nem csak testben, hanem lélekben is. Hordozz mindannyiunkat, Urunk, kicsiket és nagyokat, gyermekeket és időseket is, hogy mindannyiunk szíve Jézus Krisztusé legyen. Áld meg a mi szívünket valóban a Krisztus evangéliumában való hittel. Hadd tudjunk arra figyelni, amit Jézusban cselekedett értünk az élő Isten, ott húsvétkor a Golgotai kereszten, hatalmas szenvedéssel fizette ki bűnadósságunk árát. Köszönjük, Istenünk, hogy te győztél, hogy te hoztál értünk áldozatot, hogy mi kegyelmet kaphassunk, és élhessünk örökké. Áldott légy örökké. Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához énekszóval, mégpedig a 274-es énekünknek a legelső versét énekeljük. Egy gyönyörű énekünk ez, tehát 274-es énekünknek a legelső versét keressük ki énekes könyvünkből, és annak, tehát énekeljük az első versét. 274-es dicséretünk első verse így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Bizalmát csak
Bizonyságtételem alapigéje írva található Péter apostol első levelében, az első Péteri levélből, az 5. részből olvasom az első 5 verset, tehát a megnevezett igehely Péter apostol első levele, 5. rész, az elsőtől az 5. versig olvasom. Az apostol írja. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor beszélünk emberi bukásról, eszünkbe kell jusson egy remek kis olyan mondat, amelyet szoktak mondani, ha egy nagy fa kidől az erdőben, sok kicsi fát is kidőlt magával. Egyfajta szólásmondás ez, ha egy nagy fa kidől az erdőben, sok kicsi fát is kidőlt magával együtt. Mit jelent ez a szólásmondás? Akkor szoktuk ezt a mondást mondani, amikor arról beszélünk, hogyha egy vezetőt elbuktat a sátán. Egy vezért, aki az embereknek példája volt, vezetője, akkor a vezető elbuktatásával az ördög sokkal nagyobb kárt tud okozni az alatta levők életében is. Ugyanígy van ez az egyházban és a hívő életben is, testvérek, hogyha a sátánnak sikerül elbuktatni egy komolyabb hívő embert, akkor mindazok egy gyülekezetben, akik látták a komolyabb ember bukását, és akik hitben gyengébben állnak, őket már sokkal inkább ez megrontja, elbuktathatja, hiszen az ördög gáncsot vet majd az ő lábuk elé is. Amikor Pál apostol beszél az efézusi véneknek és a búcsú beszédét elmondja, itt a vigyázás témájánál ez az utolsó részünk, arra is kell figyelni, hogy ad külön tanácsot a vezetőknek. A vezetőknek. De ne úgy hallgassuk ezt, hogy akkor ez a mai prédikáció csak a lelki pásztoroknak, meg az espereseknek, püspököknek szól. Nem csak az espereseknek, nem csak a püspököknek, nem csak nekünk lelki pásztoroknak szól, hanem minden hívő embernek, aki Isten útján nagyon komolyan akar járni. Minden hívő embernél vannak olyanok, akik hitben gyengébbek még, hitben csecsemőbbek, az ő botlásuk a többieknek a vesztét tudja okozni. Fontos tudni ezt, és kell látnunk, testvérek, hogy amikor a sátán valakit támad, ez a célja, hogy minél nagyobb rombolást végezzen. Sokkal több támadás éri a vezetőket, mind az egyházban, mind a nem egyházi életben. Amikor a sátán, ha elbuktatja őket, akkor tudja, hogy mérhetetlenül nagyobb kárt okoz, mint hogyha egy kis embert buktatott volna el. Pálnak a tanítására fogunk most figyelni, azokra az igékre, amelyeket valóban a hitben véneknek, a komolyabb hívő embereknek mond, vezetőknek és presbitereknek, gondnokoknak, vagy éppen a családban, a legérettebb hívőnek, vannak közöttünk sokan, akik a családjukban a hitet képviselik, vannak köztetek sokan, akik a maguk helyén, munkahelyen, vagy más környezetben képviselitek az Isten országát. Mindannyiunknak szól a mai ige. Pál búcsú beszédében nagyon hasonlatos kifejezéseket használ, mint Péter apostol az első levélben. Azokat, amiket felolvastam, azokat a sorokat, ha felidézzük, szinte ugyanazt mondja szó szerint, viseljetek gondot a nyájra. Viseljetek gondot magatokra, viseljetek gondot a rátok bízott nyájra, őrizőivé tett titeket a rátok bízottakon a Szentlélek. Elmondja Péter apostol még hozzáfűzve, hogy hogyan is kell ezt a vigyázást végbevinni. Nem nyerészkedésből, nem dicsőségvágyból, hanem önként örömmel, Krisztusért égő szívvel, és akkor jön majd meg Istentől az áldás és a dicséret. legeltetni a nyájat, és most tegyük hozzá azt, hogy viszont a pásztorokat, a legeltetőket mindig sokkal több ördögi támadás, kísértés éri, mint magukat a bárányokat. Gondoljatok bele ebbe a nehéz feladatba, legeltetni a nyájat, miközben a pásztort szüntelenül ostromolja az ördög. Ez az a kép, amit az apostol fest elénk, és ebből fakad az ő féltése, és Isten igéjének drága intése. Hát nézzük a tanulságokat. A pásztorolás, a vezetés, akár csak ha egy családban vagy lelki ember, és ott vezetsz, és ott vagy te a lelki életnek a képviselője, mindenképpen veszélyekkel jár. A pásztorolás, a vezetés feladata veszélyekkel jár. Nézzünk három ilyen veszélyt, amely a mi életünket elgáncsolhatja. Az első ilyen veszély a kényszeredett szolgálat. A kényszeredett szolgálat. Rá akar venni bennünket a sátán, hogy ebben a szolgálatban ne örömmel, hanem olyan kényszeredetten vegyünk részt. El akar bennünket csüggeszteni, bele akar fárasztani mindabba, amit érsz. Azt akarja láttatni veled, hogy ez hiába, hiába beszélsz a gyermekeidnek, hogy Jézus Krisztus útján hogyan kell járni, mintha oda se figyelnének, semmi hatása nincs a te szavadnak évek óta. Az ördög azt akarja elérni, hogy a te szolgálatod, a te vezetésed megkeseredett, kényszeredett szolgálat legyen. Hát, ha ellopja az örömöt a sátán a mi szívünkből, akkor lesz olyan a szolgálatunk, hogy nem örömmel fogjuk végezni, hanem mintha ez púp lenne a hátunkon. Mintha teher lenne, nyűg lenne, látszik is az olyan családfőn, vagy éppen édesanyán, nagymamán, az olyan vezetőn, aki már belefáradt ebbe a munkába, hogy nem csinálja szívesen. Robbanásig feszültek az idegei, legkisebb dologra esetleg robban, üt, vág, csapkod, mert belefáradt. Az ördög ellopta az örömét. Hát az igazi szolgálat nem kényszerűségből fakad. Nem abból fakad Jézus Krisztus szolgálata, hogy jaj, ezt kell csinálni, hanem örömmel. Az ember azt mondja, hogy egyedül Jézust érdemes követni. Akkor is az egész világ teljesen más irányba megy. Az egyetlen értelmes döntés a bűnbe esett ember részéről, ha megragadja Isten szeretetét, kegyelmének igéjét, evangéliumát. Vajon nem buktat el bennünket ez a veszély, a kényszeredett szolgálatnak a csapdája. A második ilyen veszély a nyerességvágy. A nyerességvágy. Egy nagyon tág fogalom a nyeresség a Bibliában. Nem csak az anyagi haszonra kell itt gondolni. A lelkészi fizetésből meggazdagodni igazából nem is lehet, úgyhogy valószínűleg olyan nem nagyon találunk, aki a pénz miatt megy el lelki pásztornak. Van sok más nyereség, amivel az ördög akarja elbuktatni a vezetőket, pásztorokat vagy más vezetőket. Ott van a becsvágy, az elismertség utáni vágy, ott van a dicsőség vágy, amely a hiúságból fakad. Szörnyű dolog, hogyha valaki azért lesz egy vezető, akár egy népnek a vezetője, akár egy közösségnek a vezetője, mert ő tetszeleg az elismertség fürdőjében. Ne ez motiváljon bennünket. Ha magad helyén vezető vagy, akkor mindig vizsgáld meg a szívedet, hogy kinek a tetszését keresem. Önmagam tetszését, a rám bízottak tetszését, vagy pedig az élő Istennek az akaratást és tetszését. Van egy döbbenetes történet, Alfred Krisztlieb, német evangélikus lelki pásztor írta le ezt a történetet az egyik könyvében. Egy áldott életű, nagyon komoly hitben járó lelki pásztor volt, és a könyvében egy olyanról számolt be, hogy ott Németországban egy lelki pásztor éjszaka álmot látott, hogy egy lelkész kollégája megállt előtte az álomban, és azt mondta neki, hogy ezen az éjszakán meghaltam, és elvesztem a kárhozatban. Az álomban kérdezte ez az álmodó lelki pásztor, de hát hogy te elvesztél? Hát, te a tiszta tanítást hirdetted, és az álomban azt felelte az illető lelkész neki, hogy a tanításom tiszta volt, de itt a túlvilágon kellett észrevennem, hogy a magam dicsőségét kerestem vele. Hát fölriadt ez a német lelkipásztor erre a döbbenetes álomra, aztán visszaaludt. Reggel, amikor fölébredt, jött a postás, és táviratot hozott. A táviratban annak a lelkésznek a halála volt, akiről éppen álmodott. Nagyon döbbenetes történet. Isten nagyon komolyan a szívünk mélyére néz, és pontosan látja és tudja, hogy mi van a te szívedben, mi van az én szívemben, bárkinek a szívében a vese, legutolsó zugában mi van. Látja, hogy mi hiúak vagyunk, a magunk dicsőségét keressük, mik a mi rejtett mozgatórugóink, az igazi szándékaink, és Isten nem a látszat után ítél, hanem pontosan tudja, hogy mi van ott belül. A harmadik veszély a hatalomvágynak a veszélye. Sajnos erre is van példa az egyház történelemben, hogy Jézus maga is mondja egyik helyen a Szentírásban, hogy az Isten országát sokszor az erőszakosok ragadják magukhoz. Vannak és voltak vezetők az egyházban és a világban még többen, akik esetleg hatalomvágyból akarnak elsőséget. Isten megítéli a mi szívünknek a hatalom vágyát is. Amikor Jézus vezette a tanítványokat, emlékeztek a lábmosás történetére? Ő az, aki megmossa a lábát a tanítványoknak. Ez az ókorban a rabszolgáknak a feladata volt. És Jézus lavort vesz nagy csütörtök este, és megmossa a tanítványok lábát. Mindenki döbbenten néz. És utána el is magyaráz, hogy értitek, hogy mit tettem én veletek? Ti így hívtok engem mester és uram, és az vagyok, és ha én megmostam a ti lábotokat, akkor nektek is meg kell mosni egymás lábát. Amikor Jézus példát adott, akkor azt mondta, hogy ő úgy vezet, mint aki szolgál. Bizony látni kell ezt, hogy az igazi bárány lelkületű vezetőben megvan ez a Jézusi vonás. Ő úgy vezet, mint aki szolgál. Nem uralkodik a rája bízottakon, ahogy Péter apostol mondja, a 1 Péter 5-ben olvastuk, hogy ne úgy vezessetek, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei anyájnak. Hát Jézus csodálatos pozitív példája mellett még a Szentírás is ad ellenpéldát. János 3. levelében olvasunk egy Diotrefész nevű emberről, egy gyülekezeti vezetőről, aki egy olyan gyülekezetben, ahol korábban János apostol szolgált, kitúrta a János apostol utódjait, a vezetőket, saját maga ragadta magához a hatalmat, és teljesen leuralta az egész közösséget. Kiderül a levélből, hogy János apostol követei, akik mentek és vitték János apostol leveleit, amíg a követeket sem engedte, hogy a gyülekezet tagjainál aludjanak. Aki szállást adott a gyülekezetből János apostol követeinek, azokat kizárta a gyülekezetből. Hát ma már az őskeresztény korban voltak ilyen kirívó dolgok, és ilyen hatalomittas emberek, mennyivel igaz ez a mai korra, ahol az egész világ ezt csuttogja mindenkinek a fülébe, hogy könyökölj le mindenkit, érvényesülj, szerez érvényt a te jogaidnak, akaratodnak, érd ki a vágyaidat. Hát ilyen ez a világ, ez egy nagyon hazug, nagyon-nagyon hazug csapda, és egy nagyon hazug tanács. Amikor Jézus int bennünket, akkor azt mondja, hogy hát ez egy óriási veszély. Vigyázz a szívedben, ha ott hatalomvágy van. Add oda Istennek a szívedet, ő majd megtisztítja. Aztán a pásztorolásról szól még Pál apostol, de egészen különös dolgokat is tanít. Azt mondja a búcsú beszédében, hogy vigyázzatok, mert távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Tévtanítók fognak föllépni. Sőt, hozzáteszi az apostol, hogy nem csak kívülről jönnek majd, hanem ti közöttetek is, mondja az efézusi gyülekezetnek. Támadnak olyan férfiak, akik visszás dolgokat fognak beszélni, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Kiderül ebből, hogy ad a Biblia csodálatos tanítást a hamis vezetőkről is. Nem vagyunk sötétségben, megismerhetjük a hamis vezetőket is. Az első ilyen gondolat, amit Pál mond, hogy biztos, hogy lesznek ilyenek az egyház történelemben. Sok lelki pásztornak adott ilyet Isten, ilyen látást, amellyel bizonyos dolgokat a jövendőről elmondtak. Ilyen volt Pál apostol is, de ha nézzük az egyház történelmet, hihetetlen dolgokat mondott Calvin az egyházról, amelyek beteljesedtek, vagy éppen Bode Schwing, az áldott életű lelkész, de nem kell messzire menni vagy külföldre. Ha Ravasz Lászlóra gondoltok, aki a II. Világháború magasságában és annak előtte volt ugye az egyik püspökünk, ő is mondott olyant a jövendőről, amely tökéletesen igaznak bizonyult. Isten sokszor az övéinek ad olyan látást, amellyel mondanak dolgokat a jövendőre nézve. Érdemes rájuk hallgatni. Itt az efézusi véneknek Pál apostolra volt érdemes hallgatni, aki megmondta, hogy vigyázzatok, mert lesznek támadások. El fognak jönni ezek a támadások, nyomorúságok, kísértések, téveigések és téveítők, tévtanítók és hamis vezetők. Aztán a második gondolat itt a hamis vezetőkről, hogy készülj fel, mert ez is Isten igének a tanítása, hogy sokszor áldások ideje után jönnek a megpróbáltatásoknak az idejei. Áldások ideje után jönnek nyomorúságok, próbák, téveítések, kísértések. Készülj fel bölcsen erre. Amíg az áldások idejét éled, szív magadba minden bibliai tanítást. Olvasd az igét. Tegyél meg mindent, hogy a te hited Isten közelében erősödjön. És ha jönnek a próbák, ha jönnek a mélységeknek az órái, akkor a te erős hited Krisztus kegyelmében megtartatik. A harmadik gondolat, amit mond Pál, hát a farkasoknak a képét hozza a bárányok között. Ez egy nagyon-nagyon durva kép, nagyon erős kép. Farkas a bárányok között. Közöttetek is lesznek, mondja, tehát a tévtanítók, a hamis vezetők a farkas lelkületét fogják mutatni, nem a báránynak a lelkületét. Jézus Krisztus Isten báránya, nem Isten farkasa. Az a vezető, amelyben nem a bárány Jézus lelkülete van, hanem egy farkasnak a lelkülete, onnan lehet tudni, hogy az a vezető, az nem Istennek a munkása. Az a vezető, az nem Istentől való vezető. Nem csak az egyházban igaz ez, testvérek, hanem kinn a politikai életben, vagy egy gyárban, egy kicsiny vállalatban is, hogy egy vezetőben nem bárány lelkület van, hanem farkas természet van, az a vezető meg fogja emészteni a saját embereit, a saját népét és a rábízottakat. Aztán mondja Pál apostol, hogy közületek is kerülnek ki olyanok, akik visszás dolgokat mondanak, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Döbbenetes kép ez is, hogy sok-sok tévtanító egy-egy gyülekezetből, egy-egy egyházból indult el. Mennyi szakadás volt már így az egyház történelemben. 1800-as években volt a legtöbb ilyen szakadás, amikor a keresztény egyház sokfelé ágazódott. Elindul egy-egy ember Isten útján. Testvérek úgy látják, ez közülünk való a hit útján jár, aztán egy másik útra lép rá. Nem azt az utat járja, amint a keresztény testvérek, a többiek, hanem elsőséget akar, fonák dolgokat beszélget, máshogy magyarázza az igét, kiforgatja Jézus szavait, és szakadást okoz. És ennyi mindent mond a tév tanítókról, a hamis vezetőkről az ige, akkor tegyük fel a kérdést, hogy és mégis honnan lehet megismerni, hogyha ennyire közülünk indulhatnak esetleg el, mi az ismertető jegye az ilyen téveítőknek? Hát két dolgot mond Pál apostol, az egyik, hogy visszás dolgokat beszélnek, vagyis a Biblia mértékét valahol megtagadják, mást mondanak, mint a Biblia. Ez az első ilyen jegy, ismertető jegy. Mást mondanak, mint a Biblia. A másik, amit mond Pál apostol, a céljuk, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. A téveítők, a szektaprédikátorok, a szektavezérek, azok soha nem Jézushoz vonzzák a tanítványaikat, soha nem Istenhez akarják őket vezetni, hanem mindig saját magukhoz vonják a tanítványaikat. Erről lehet megismerni egy szektát, egy szektavezért, hogy ott nem Jézus van a középpontban, ott a szektavezér vagy a szektás tanítás van a középpontban. A szektavezér nem Jézushoz akarja odaterelni a nyájat, a rábízottakat, hanem saját magához köti. Kialakít valamilyen nagyon függést, nagyon függő kapcsolatot, érzelmi kötődést, ez nem helyes. Az igazi vezető Jézusra mutató táblához hasonlít. És tudjátok, hogy a vezetők a legjobb is gyarló ember. Nincsenek tökéletes és büntelen emberek, nincsenek tökéletes és büntelen vezetők, nincsenek tökéletes pásztorok, tökéletes püspökök. Hogy van ez akkor, hallgassunk-e rájuk, hogyha ők ugyanolyan gyarlóak, mint mi. Egyszer valaki azt mondta nagyon bölcsen, hogy ha vezetsz autót, és ismeretlen helyen vagy, rábízod magadat a táblára, és odaérsz egy olyan táblához, amely mutatja a helyes irányt, a te úti célodat, hogy az merre van, de a táblán már kicsit az időjárás miatt megkopott a festék. A színek már nem olyan gyönyörűen pompáznak, itt-ott-tamott esetleg egy kis rozsdafolt van a táblán, akkor mit mondasz? Nem hiszek ennek a táblának, mert kicsit rozsdás a széle. Nem annyira színes a festék, mint ahogy az kijött a gyárból. Nem ezt fogjuk mondani, hanem azt mondjuk, hogy hát annak ellenére, hogy ütött-kopott a tábla, mutatja a helyes irányt. Így kell legyünk a mi tökéletlen gyarló pásztorainkkal, vezetőinkkel is. Ők is kegyelemre szorult emberek, tehát mutatják a helyes irányt, merre van Jézus, merre van Krisztus útja és az üdvösség útja, hallgassunk ő rájuk. Isten igéje az, ami megtart, amely megelevenít, amely fölépít, amely egyedül mutatja az irányt. És a 32. vers ebben a kicsiny ige szakaszban, amit felolvastam Pál búcsú beszédéből, mond egy nagyon csodálatos befejezést, hiszen egy elég vészjósló kép után talán megdöbben az embernek a lelke, elkezd félni a jövőtől, hogy akkor hogy is lesz az, akkor milyen támadás várható, és mégis mond Pál egy nagyon nagy vigasztaló mondatot. Én pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlok benneteket, aki megőrizhet, felépíthet és örökséget adhat nektek a szentek között. Hát ez az az ige, amely megvigasztal bennünket a nyomorúságokban, a próbákban, a kísértések között, és ennek a világnak sok hamis tanai között, ami életünket oda lehet ajánlani Istennek és a kegyelme igéjének. Ezt teszi Pál is. Rábízza az efézusi gyülekezetet Istenre, és rábízza az Isten igéjének megtartó erejére. Rábízza arra az Úrra, aki egyedül felépítheti a mi életünket. Higgyétek el, hogy Isten kegyelme nélkül, mint valamennyien romos házra hasonlítaná. De az Isten fel tud bennünket a romokból is építeni. Ő tud téged is felépíteni, megtartani, ha figyelsz rá, ha vele jársz, ha igéjét a szívedbe zárod, és ő adhat neked is örökséget a szentek között, örökséget a mennyben, amelyet elkészített az őt szeretőknek. Isten örökséggel vár. Nem csak felépít, nem csak meg tud tartani, készített neked egy csodálatos örökséget. És alig várja ez az Isten, hogy majd ezt odaadhassa neked a mennyországban. Várd ezt, és legyen ott az a szívedben ez a remény. Jézus Krisztusnak a földi életére, ha tekintünk így az utolsó pontban, Krisztus szolgálata erre irányult. Hogy a bűn miatt rommá lett emberiséget felépítse, megtartsa és örökséget adjon neki. Ezért jött a megváltó, ezért lett emberré. Ezért szenvedett olyan végtelenül nagyot és sokat a földi életében. De ezért győzött. Ezért győzte le a halált, ezért fizette ki ártatlan halálával a mi bűnadósságunkat. Ezért támad fel, hogy mi örökséget kaphassunk. Kegyelmet, megtartatást és örökséget. Mai záró történetem egy fiatal emberről szól, aki az egyetemi éveinek a végén jelesre vizsgázott mindenből, ott volt előtte az egész élet, és több minden vonta, hogy mi is legyen akkor ő a földi életben, hol építse majd az ő életét, és az összes idősebb rokonával leült és folytatott egy komolyabb beszélgetést, hogy mi legyen ő belőle. Rengeteg tanácsot kapott, tele volt ezekkel a tanácsokkal, a gondolatokkal, még igazából nem tudott dönteni, és az egyik éjszakáján volt egy nagyon különös álma. Azt álmodta, hogy abban a faluban, ahol ő felnőtt és lakott, megjelent mellette az idős polgármester, és azt mondta neki, fiam, én már idős vagyok, nem sokára visszavonulok, vedd át a helyemet. De az álomban, ahogy éppen ezen gondolkodott, hogy hát a polgármester az álomban, ugye, megkér, hogy vegyem át a helyét, megjelent a falu idős orvosa is, a köztiszteletben álló idős orvos. Ő is azt mondta neki, hogy fiam, én is idős vagyok, nem sokára visszavonulok, vedd át a helyemet. Aztán megjelent az idős lelkésze is a falunak, ugyanezt mondta, hogy fiam, vedd át a helyemet. Amíg ezen gondolkodott, ott az ágyában megjelent az álomban neki a falunak a koldus csavargója is, aki elherdálta a vagyonát, és úgy volt ismerős a faluban, mint aki egyfolytában részeg, bűnöknek és szenvedélyeknek élt, akit a gyerekek mindig kicsúfoltak, vagy éppen kővel megdobáltak, ő volt a falu szégyene. És ő is megjelent az álomban a fiatalember előtt, és azt mondta, hogy tönkrement az egészségem a bűn és a szenvedélyek miatt, nem sokára meghalok, kérlek, vedd át a helyemet. Hát erre riadt fel az álomból, kiverte a veríték is, de egy valamit megértett ebben az álomban, az, hogy a döntés az rajtunk múlik. Isten mindent megcselekedett. Megtett mindent, érted is az Úr. De hogy mi lesz belőled, ez a szívednek a döntésen múlik. Lehetünk farkasok, bármilyen mesterségünk van. Lehetünk a környezetünkben elvetemült emberek, vagy éppen jó hírű, nemes jellemű emberek, de lehetünk a magunk helyén egy jellemtelen, utolsó gazember is. Rajtunk múlik. Isten mindent megtett érettünk, hogy mindannyian az ő tanítványai legyünk. Ő szolgált, érted, ő szenvedett, érted, és most várja a te szíved döntését, mi szeretnél lenni? Farkas vagy bárány? Adjon az Úr jó döntést. Amen. A 274-es éneknek a második versét énekeljük most, testvérek. 274-es ének második versét énekeljük. Így kezdődik a 274-es ének második verse. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, minden egyes intésért, amelyet életünkhöz intéztél, minden egyes tanácsért, amelyet a Bibliából olvastunk, hallottunk, és áldott légy azért a féltésért, amely van a te szívedben, életünk felé, hogy el ne sodródjunk, el ne bukjunk az ördög csapdáiban, az élet veszélyeiben, hogy megmaradjon a mi életünk, az igazság ösvényén. Urunk, kérünk téged, hogy a mi szívünkön te könyörülj, hiszen a mi szívünk is tele tud lenni minden gonoszsággal, hiúsággal, vágyakkal, hatalomvágyal vagy nyereségvágyal. Annyi minden kísértést tud körbevenni bennünket, megerőtleníteni a mi szívünknek igazi döntését. Könyörülj rajtunk, hogy el ne sodródjunk. Hadd tudjuk mindannyian a mi szívünket neked adni, hogy te tisztítsd meg, és te élj abban. Te foglald el a mi szívünket, hogy ott ne uralkodjék semmilyen gonoszság. Köszönjük neked, Urunk, hogy Pálnak a szavai ennyi idő után, 2000 év távlatából is olyan elevenen intenek ma bennünket. Köszönjük, hogy az apostolnak a tanítása tőled jövő intés a mi életünk számára is. Kérünk téged, hogy adj a mi népünknek, egyházunknak mindig áldott tőled való vezetőket, és add, hogy mi magunk is a magunk helyén, családban vagy munkahelyen, bármilyen kicsin közösségben is, hadd legyünk bárány lelkületű áldott vezetők, hadd legyünk példák, akiken keresztül a te áldásod más emberekhez eljut. Így áld meg a gyülekezetünkben a családapákat, az édesanyákat, nagypapákat és nagymamákat, így áld meg a felnövekvő generációt is, Urunk, hogy jó példát lássanak, és ők is jó példává legyenek. Így könyörülj mindenkin szerte a világon, aki kiállt hozzád, segítségül hív, hogy életében te munkálkodj és te formáld őt. Rád bízzuk, Istenünk, a szeretteinket, a gyülekezet betegjeit is, a szenvedőket, árvákat, özvegyeket, nyomorultakat. Légy támaszuk, erejük, gyógyítójuk, segítőjük. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban örök váltságot szereztél nekünk, és aki hisz a fiúban, örök élete van. Áldott légy ezért a hatalmas reménységért. Amen. Csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bátran magában az élő Isten elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 274. dicséretünknek a harmadik és a negyedik verse, 274-es dicséretünk harmadik és negyedik verse, utána pedig a himnuszt fogjuk fennállva énekelni a kivonulás előtt. Tehát először a 274-esének harmadik, negyedik versét, majd fennállva a himnuszt, utána a kivonulás. A 274-es dicséret harmadik verse így kezdődik, csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz.
Légyed kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örökbölcs célnak megfelel. Az Úrnak járva boldog áldás juttat, s majd Jézus átszél.